úgy gondolom, mielőtt teret adnánk a reakcióknak, hallgassunk meg még egy előadást, egy másik szempontot. Mit is mond egy fiatal, tehetséges költő idősebb kortársáról?
Hát én, hogy a szempontokat egy kicsit megvilágítsam, talán két ilyen textológiai fogalmat használnék. Elkészítettem a kötetnek a lineális és tabuláris olvasatát, és ezt próbálom most valamilyen úton, módon előadni. Kezdődik a vízzel. A lelkeknek halál vízzé lenni, a víznek meg halál földé lenni, de a földből víz lesz, a vízből lélek, mondja Hérakleitosz 36. töredéke. A metamorfózis mitológiai erőterében tehát az utolsó ítélet zajlik, a tisztító tűz víziója is egyben, a lelkek áradása és posztmodern fuldoklása, valahol egy ókori térszeletben, pontosabban egy humanista láttatta térszeletben elindul az áradás, mely mindent összemos az ellentétek egységébe, végigrohan az Olimposzon, eljut a Várkonyi Nándor definiálta 5. emberig, az őselemek riszáló tánca közben, és befolyik a keresztény logosz békítő csöndjébe, vagyis ugyanoda, ahonnan elindult, a valami készül, ami gyönge nyelvi látszat pontjához. Az őselemek négyese a nyelvet keretezi. Azt a nyelvet, melyen az ember megnevezi korlátait, és változatosnak tünteti föl azt, ami ugyanolyan. Ez a nyelvi panteizmus egy költőpanoptikum hivatalos nyelve. Az örök tömlöce. Mi az, amit Hizsnyai ehhez hozzáad? Egy hajó. Mint egyik kedvenc olasz versemben, a magyar származású kitűnő költő Tomázó Kemény Il Diluvio Dice című versében. Hizsnyainál ugyanez következik be. Il Diluvio Dice un arca di parole, azaz a vízözön a szó bárkáját mondja ki. Az olasz szöveg arca szavának fő szótári jelentése kőkoporsó, kripta, sír volt. A brilliáns nyelvi megfogalmazás kettősége és olaszos könnyedsége behatárol valamit, aminek első látásra nincsen határa. Hizsnyai erőteljesebben misztifikál, és a végkicsengést a középkori himnuszköltők katarzisára emlékeztető egyetlen pontra szűkíti le, egy olyan pontra, a stigma kráterére, mely mindenkor köldöke, vagy ha pontosabb akarok lenni, G-pontja. Ennek a pontnak döntő szerepe van az egész kötetben. Másik jelentőségteljes és látványos fölbukkanása a hemikránia közepén várható, amikor az őselemek DNS-e egy újabb, genetikailag befolyásolt rendszerbe kapcsolódnak, amikor Margarita áthal a mestervilágába. Hizsnyait, ha nem is Petrarca idejében, de Bruni, Poliziano vagy Poggio idejében, a Capitolimon poéta laureátusszá koronázták volna Metamorfózis mitológia című versét. Ezzel mintegy mindent elmondtam a vers arányairól és finom szerkezetéről. A Früstök a füstben című vers véleményem szerint az ugyanilyen című ciklus egyik legszebb verse. Yin és Yang ábrázolás, ahol a lényeg a kört átmetsző színuszgörbe, a demarkációs vonal. Egy verstani kifejezést hív a segítségül, az első két verszak a képlet ajol bázisa lehetne. Erre épül a kifejtés, a gyöngét zene, a játékosság pluszával. A szavak gyakori összecsendítése nem korlátozódik csak a rímhelyzetekre, sőt, már ebben a versben tetten érhető az a hizsnyai harmónia, ami egy-egy sor magánhangzó rendszerét arányba állítja a következő sor magánhangzó rendszerével, vagy az az eljárás, hogy a szóból kinövő másik szó genealógiáját formailag is és hangzásilag is tetten érhetjük. Erről még beszélünk. A játékosság a szerelem egyik éltetőjének tűnik, s talán a lélek jutalom üdülése. A szárnyas anya Dantei képére a vers végén az eretneke Boccaccioi már abban is téged láttalak, gondolat rímel, s ezekre üt rá az utolsó sor tisztességesen többértelmű képe, s hozzáemeltem a menet spirált. Valószínűleg súlyos hiba lenne a verset pusztán hiányversnek föltüntetni, sokkal több annál egy dallá fogalmazott isteni színjáték oda és vissza. A bújócska, a neszellens, a pimasz, az öngyilkos és az októberi sziesta elsősorban nyelvezetével tűnik ki a kötet anyagából. A képpel szemben a rétorikus elemek dominálnak, a szavakkal szemben a szintaxis. A három versből kiemelkedik a bújócska, holott talán épp ez a leghagyományosabb eszköztáruk. A vers első feszültséggóca a hatos anaforát alkotó mondatok tájékán van, melyeket a tudtuk, hogy össze fog írni a térdünk, és a tudtam már egy negyed óra is eltelt, s a többiek régen megfeledkeztek rólunk határól. A második, megint idézett, a friss verejtékes sötétben a biztos, mintha egérutat nyert, a harmadik, a hát akkor bújjunk elő, és végül a poén. Szeretem ezt a verset, mert több tud lenni, mint egy lélektanilag és politikailag tökéletes helyzetrajz. Szeretem, mert nekem is volt fészerem, de ha nem lett volna, épp ilyennek találom ki én is. Az októberi sziesztával valahogy nem tudok zöldágra vergődni. Talán mert kissé direkt és szószátjár, bár lehet, hogy koromnál fogva csak az aktuális értelmező szótár hiányzik hozzá. A lélek buvár harang, a füstök a füstben édes testvérének látszik. Vonásai finomabbak, artisztikusabb hangulású, fontosabb szerephez jutnak az eufonizáló kísérletek. Az alliterációk valóságos orgiája, például csorba küldői, csontsovány, koboldok, parittyáznak pettyes pelenkákra, a nyelvi játékosság olvad össze a szerelmi játék elképzelt és megidézett foszlányaival, és már megint az egésszel fertőzött részek kérdésénél vagyunk. A ciklusban van két nyugatos szonett is, szépek. A kiegészítések a szürrealizmus kivonatos szótárához című lexikon töredék számomra különösen kedves. Ha divatos akarnék lenni, most elposztmodernizálhatnám. Tény, hogy a posztmodern házaló jehovistái olykor hozzám is betérnek, és előadják vendégszövegeiket. Eltérítem őket. A második ciklus hiznyaija a közvetlen csevegés, a kávéházi lazaság bravúros tolló szerkesztője. A versek legtöbbje egy-egy kerek, egymondatos, sűrített definíció. A szófűzés sokszor barokkos, nyelvezete virtuóz. Az új vagy a revolver egyetlen mondata még csak próbára sem teszi a magyar mondat teherbírását. A revolver címszó jelzői kígyóként tekerednek végig a mondatgaljon, az új a szinesztézia mérleg serpenyőit próbálgatja, majd azzal ér el egyensúlyt, hogy hirtelen minden szót kozmikussá és többjelentésűvé hizlal. A nyakkendő címszó egyszerre definiálja az említett tárgyat és a vokatívuszt. Az írni címszó az ellentétezések katalizáló hatása mellett határozza meg a szavak szűznemzésének tanát, egyáltalán nem direkt eszközökkel. A szöveg arszpoétika jellege egy furcsa teremtés aktusban oldódik föl. Az erotika címszó alliteráció orgiája a barokkos egymondatos definíciók rokokó testvére. Az első sor szerelmes csacsogására, csuhát öl csikorgó csuklós csontjaira, az ő gömbölyűségét asszociáló szinte négyes belső rím, a gyönyörs, könyörtelen gyötör töbör ölén válaszol sikamlósan, majd beleballag a B-be, lassan, szeretetteljesen, picikét színlelt érzéki szomorúsággal, búsan búgó bagyot, aztán a tapintatos három pont, idézet következik, a többit föggyetitok, csak a mécs látta, mi jött ezután, tehetnénk hozzá a babicsizált Marcos Argentariosszal. Az agresszió című szócikk kiküldött tudósítója látványos objektivitással bizonyítja Csúszó Sándor tételét. A szócikkek közül számomra talán az UEK-kal a legkedvesebb, a falusorolók irodalmi hagyományát folytató vers rokokó eleményessége magával ragadó. A hiznyai ő által erősen preferált alliterációk ezúttal a humort is fokozzák. Kitűnő példa erre a 9. és a 10. sor csintalansága, a gesztenyét gusztálni gesztetén, sorra a bohó bakót borotválni cakón sor következik, ahol a B-s fölvezetésű sor után utolsó szavában a várt B helyett C jelenik meg poénként. A vágáns költők csavargó versére emlékeztető szeretetteljes visszavágyódás hangulata mellett egyben a manapság divatos etimologizáló hajlamok karikatúrája is ez a vers. Figyelmet érdemel továbbá hiznyai idézési technikája. A szótár szócikkeit rendre idézettel vezeti be. Ezek a fölütések rendszerint szerves egységet alkotnak a hiznyai szövegekkel. Az UEK-ban a műsz idézetet a tartalmi folytonosság mellett a formai jegynek számító rímfűzés révén is bekebelezi a szöveg. Ez az eljárás megint a humanista versszerkesztés bizonyos módjait juttatja eszembe, nevezetesen a szentencia néven ismert műfajt. A szerző választ egy tételt, és vagy kidolgozza, vagy cáfolja, vagy továbbfejleszti. Hiznyai végül is ugyanezt a fogást alkalmazza, de a feladathármasságot kombinálja. A harmadik ciklus központi témája a halál, illetve a halál utáni élet lehetősége és lehetetlensége. A műfajok sokrétűek, a ciklus gyászmisével indul, néhány elégia következik, akad fohász és zsoltár, de középkori haláltánc is. És ez a mérhetetlen gazdagság mindössze 9 verset igényel. A mások halálától egészen a halálközelség saját lélekasszaló élményeik húzódik az érzelmi skála. A nemes nagy Ágnesi között szerepét itt két főnév veszi át, a fal és a kráter. Az elhatároló és az elnyelő. A halál a jinnel és janggal kitöltött gömb. Az egész világ az ő képzelete, írja Hizsnyai. A vers képei Tibullus boszorkányát idézik elém, akinek verse a föld beharap, szétnyílik a mély, csupa holt árny röppen a földre, a holt mágia öléből a csont árnyba pakolva megindul. Az ősrégi haláltánc tradíció provokatív ereje lám nem szűnik. A közelmúltban Hizsnyai mellett leginkább Betes István vagy Petri György foglalkozott a kérdéssel, Petri ragyogó versében, például az elégia és értekezésben, így ír. Jobb, ha az ember aktívan csinálja, ami úgy is történik vele. Ezt az aktivitást fogalmazza meg tisztán Hizsnyai, amikor a test függetlenné vajódott lelkéről ír. Fájdalmas és erőteljes felismerés az ész 20. századi messianizmusába vetett hit ezredvégi csődje, idézett, értelmem fölvillantott vakuját bizonyíték gyanánt nem ünnepelem. Ezt a gondolatot mutatta meg a magyar barokk legnagyobb lírai költője is, az alig méltányos Nyéki Vörös Mátyás. Hizsnyai számára a halál remény, ahogy írja, a lelki teremtődés embrionális állapota. Hizsnyai rendkívül leleményesen és autentikusan foglalta keretbe századok fölismeréseit egy elragadó, áradó nyelven. A kötet csúcsa kétségkívül a Hemikránia című lírai eposz, vagy maradva az eredeti zenei meghatározásnál, szvit férfi hangra. A mű kulcsa egészen biztosan az erotika, a nemi aktus, melynek során egymásba olvadnak a lelkek, és a szeretkezők, mint részek, megfertőződnek az egésszel. Az első ciklusban ecsetelt szerelem a harmadik ciklus árnyalt halált képével itt közös nevezőre hozva jelenik meg. A szavak szavakat nemzenek, szó szót hasonít, mindent áthat a játék gyilkos párlata, az erotika óriás bilincse világokat fog össze, minden csak díszletezés és gradáció kérdése. Lenyűgöző erejű a vers közepében lakó játékos fokozás, mintha szerelmi előjáték lenne, egy vendégszöveg szakítja meg egy percre, talán illemből, hogy aztán folytatódjon és az utójáték gyöngéd nyugalmába terüljön szét. A stigma tátongó kráterét ehelyt nyomdatechnikai fogás is jelzi. Zenében, mondjuk Dvořák karneváliát kellene ötvöznünk, mondjuk Weber passzakájájával, hogy hasonló élményben legyen részünk. Nem könnyű egy úgynevezett hosszú vers tereit berakni, ám Hizsnyainak ez úgy tűnik a kisújjában van. Úgy vélem, Hizsnyai Zoltánnak ez a legjobb verse. A magyar líra ismét gazdagodott, köszönet ért el költőnek. Ennyi.
Köszönöm Csehi Zoltánnak is az előadását.